a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Korábban már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét, tudatta a Magyar Posta az MT-vel. A Magyar Posta már február 6-án megkezdi a februárban esedékes a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben egy azon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják majd a címzettek. Egy év alatt több mint 8000-en, másfél év alatt pedig már 12000-nél is többen vettek részt külföldi felsőoktatási képzésben a Pannonia ösztöndíj program keretében, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika felidézte, a programot azért indították el korábban a tervezethez képest, mert a struktúraváltó magyar egyetemeket kizárták az Erasmus programból. A hallgatókkal, az egyetemekkel, a Tempusz közalapítvánnyal tárgyalták át, hogy a tapasztalatok alapján mit érdemes javítani az Erasmusban, ezért alkalmazzák most már az automatikus kredit elismerést, a magasabb ösztöndíjakat, azt, hogy az egész világra nyitottak, nem csak az európai egyetemekre, továbbá rugalmasabbak azok az időtávok, amelyekben részt vesznek a hallgatók. A Szilágyságban is adománygyűjtést indította a Szilágycsehi templomtorony újjáépítéséért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A szakhatóságok elemzik a torony leomlásának okát. Az RMDS Szilágy megyei szervezete csütörtökön közzétett felhívásában azt írta, hogy az adománygyűjtést minden szilágysági magyar közösségben megszervezik, és az összefogás fontosságát hangsúlyozza. Arra kérik a szilágysági magyar közösségek tagjait, hogy adományaikat juttassák el az RMDS-es polgármesterekhez, alpolgármesterekhez, helyi önkormányzati képviselőkhöz, vagy a helyi RMDS szervezetek székházaiba március 15-éig. Az Otthonstart a legnagyobb érdeklődést kiváltó és a legerősebb otthonteremtési program a rendszerváltás óta, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Máté Szalkán. Panyi Miklós elmondta, a január végi adatok szerint a folyósított hitelszerződések száma meghaladta a 22 000-et, és további 15 000 hitelkérelem van folyamatban. Kifejtette, minden hónapban körülbelül 5-6 ezer közötti a pénzintézeti hitelfolyósítások száma, így azt lehet mondani, hogy egy év alatt akár 60 ezer otthonstartos szerződés megkötése várható. A Diaszpóra program idén 1000, 10 és 25 év közötti a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra. Arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban tartott tájékoztatón. Nacsa Lőrinc emlékeztetett. A program 10 éve indult, célja, hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide és közösségben egy értékes program keretében egy hetet eltöltsenek. Sok esetben olyan fiatalokról van szó, akik akár több ezer kilométerre élnek Magyarországtól. Haladéktalanul kiutasítja a kormány Magyarország területéről a kényszer sorozásban résztvevő ukránokat, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Az nem derült ki, hányan vannak Magyarországon azok közül, akik Ukrajnában részt vesznek a kényszer sorozásban. Mégis folytatja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodással összefüggő jogalkotási munkát az Európai Parlament. A testület még január 21-én jelentette be, hogy az amerikai elnök vámfenyegetései, valamint Grönland tervezett megszerzése miatt felfüggeszti a munkát. A termelés csökkentése miatt mintegy 900 dolgozótól válna meg a Dacia. A romániai székhelyű vállalatnál ezt nem elbocsátással tervezik, a cégvezetés jelentős összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra, olvasható az Inforádió oldalán. Végül a pénteki időjárásról. A látási viszonyok fokozatosan javulnak, ezt követően felhős idő valószínű. A csapadékzóna fokozatosan helyeződik északkelet felé. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 8 és 14 fok között várható. Északkeleten pár fokkal hidegebb maradhat az idő. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Műsorunk elején a Miskolci Diák Önkormányzat munkáját ismerhetik meg Szombati Benedek diák polgármesterrel, Varga Léna programszervezővel és Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgetünk. Majd a Furmint február idei eseményére hívunk meg mindenkit. Február 13-án lesz a rendezvény a Miskolci Városháza dísztermében. Egy összefoglalóval készültem a beharangozó sajtótájékoztatóról. Fogadják szeretettel, rövid zene után kezdünk. Szombati Benedek diák polgármesterrel, Varga Léna programszervezővel és Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban, sziasztok!
Szia, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
Hello, szia, mi is köszöntjük a hallgatókat!
Hogyan is lettél Benedek diák polgármester? Mi kell hozzá? Hogyan kezdődött ez az egész történet?
Hát igazából októberben érkezett egy ilyen felhívás, hogy lehet jelentkezni diákpolgármesternek, aztán igazából nem is gondolkoztam rajta, tehát egyből megpályáztam, és az volt a feladat, hogy írni kellett egy ilyen nagyjából 5 perces beszédet, ilyen kampánybeszéd jellegű szöveget, és akkor utána a választás napján elő kellett adni ezt a szöveget, és ez alapján választottak meg minket.
Kik választottak?
Minden iskola delegált diákokat, ilyen szavazókat, akik titkos szavazással, tehát mint a rendes önkormányzati választásokon urnába szavaztak.
Hányan szavaznak ilyenkor? Hány iskola van, vagy összesen hány képviselő volt ott?
Nem is számítottunk egyébként ekkora érdeklődésre az iskoláktól, hiszen az elmúlt 5 évben egy külső cég, a Központ Egyesület, Debrecen Egyesület működtette a Miskolci Diák Önkormányzatot, és hát igazából annyira nem a teljes miskolci diákságot érintette ez a kis szervezet. Na most ugye sok helyre elmentünk kolléganőmmel, az ifjúsági referenssel, és hát próbáltunk minden iskolát meggyőzni arról, hogy ez igenis működőképes és jó lesz. Úgyhogy igazából azt hiszem, hogy 18 vagy 19 iskolának 39-40 delegáltja volt, aki eljött és szavazott, úgyhogy hál' Istennek nagy volt az érdeklődés, és hát ugye 6 polgármester jelöltünk volt, elmondták a beszédüket, és utána jött a szavazás, és az elnökség másik 2 tagjára ugyanígy, és utána pedig a fennmaradó 3 helyet az elnökségben a 3 megválasztott tisztségviselő adta meg, vagy szavazta meg, választotta ki.
Mennyi időre szól ez a mandátum?
Másfél évre, igazából most úgy tervezzük, hogy jövő év tavaszáig fogjuk vinni a diák önkormányzatot.
Milyen feladataitok vannak? Az egyik a programszervezés, ugye Léna?
Igen, az én feladataim közé tartozik az, hogy ötleteljek a csapattal együtt, hogy milyen programokat tudnánk szervezni a diákságnak. És emellett, hogyha már kitaláltunk valamit, akkor én intézem a helyszervezést, nyilván segítséggel a felnőttektől, de az ötletelés részében aktívan részt veszek.
És a megvalósításban is.
Igen.
Akkor milyen programokat képzeljünk el?
Hát ugye lesz a közgyűlés, majd ebben a hónapban az alakuló közgyűlés, ahova minden iskolából hívunk ugye delegáltakat, vagy képviselőket, és velük fogjuk majd egyeztetni a dolgokat, például a szervezeti és működési szabályzatot, költségvetést, és az egyéb a közeljövőben megvalósítani tervezett programokat majd velük fogjuk egyeztetni.
Mekkora a költségvetés, miről beszélünk?
Hát a költségvetésnek a nagyságát azt még nem ismerjük, ezt majd a közgyűlés fogja, nem a diákok közgyűlése, hanem a rendes közgyűlés fogja így a költségvetés alapján meghatározni, de például a Top Plus pályázatokban is van egy jó pár program, amit a diáksághoz lett hozzákapcsolva, úgyhogy várjuk ezt is, és akkor tudjuk elindítani majd a programokat. Nagyon sok program lesz egyébként, tehát különböző képzések, rendezvények, és hát amit még ők is ki fognak találni. Ugye tavaly is volt, amit nem valósítottunk meg, például volt ilyen, hogy olyan ötlete volt a tavalyi elnökségnek, hogy lesz esetleg egy ilyen kertmozi, például a Csengei kertben a nyár folyamán, abból nem lesz semmi, de akár most azt akár meg is valósíthatjuk. Mert ugye most úgy tervezzük, hogy a közgyűlés által lesz egy olyan kapcsolatunk a diáksággal, ami eddig nem volt. Tehát, hogy azokat a delegátokkal esetleg messenger csoportban, vagy valamilyen formában felveszik őket, és sokkal könnyebb lesz elérni az iskoláknak a diákjait. Persze ezt terveztem, meglátjuk, mi lesz belőle. De tavaly például volt egy strandnap is, ami jól sikerült, a fürdőkkel tudtunk együttműködést kötni. Úgyhogy nekik rengeteg jó ötletük van egyébként, úgyhogy őket úgy kell visszafogni, hogy hát azért ez nem biztos, hogy sikerül majd összehozni, de biztos, hogy nagyon sok izgalmas rendezvény lesz. Ennek mindennek az alapja lesz ez a közgyűlés, hogy meglegyen az SMS-t, ezt megszavazza a közgyűlés, és utána pedig az első nagy rendezvény, az pedig a bál lesz, de erről majd Léna tud sok mindent mondani, hogy milyen tematikákat dolgozott ki.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést, és a bálról is lesz szó. Szombati Benedekkel, miskolci diákpolgármesterrel, Varga Lénával, programszervezővel és Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgetek. Beszéljünk a bárról. Léna?
Igen, a bállal kapcsolatban mi kitaláltuk, hogy jó, akkor legyen egy tematikus bál, viszont ezt inkább a díszítésre és a tematikus ételekre fordítottuk, és nem arra, hogy feltétlenül azokban a színekben kell megjelenniük, pontosan az anyagi okok miatt, illetve hogyha például valaki nem szereti, már ezt számtalan szó felhoztam a csapatnak, hogyha valaki nem szereti például a citromsárgát, akkor ne kényszerítsük, hogy eljöjjön abba. Úgyhogy így három tematikát dolgoztunk ki, és ezek közül az egyik a Glow in the Dark. Itt egy csillogós tematikára gondoltunk kék színekkel, illetve az estnek a színeivel. És a másik a Hollywood. Itt szintén ilyen celeb témát találtunk ki, de még igazából sok mindenről nem hiszem, hogy annyira beszélhetek. A harmadik pedig a Golden Hour volt. Ez hát mondhatni az utóbbi egy évben ez egy felkapott fogalom volt így a TikTokon, és akkor ezért gondoltam, hogy talán akkor ez lehetne egy tematika, és itt én ezt úgy álmodtam meg, hogy szintén egy kicsit így az égnek a színeivel játszva, csak nem itt már a kékekkel, hanem például a naplemente színeivel, és erre hangolódva a bál.
Kiket hívtuk ebbe a bálba?
Hát minden miskolci, és de nem feltétlen csak miskolci, középiskolásokat, tehát mi ezt úgy határoztuk meg, hogy lehet, hogy az a legjobb, hogyha csak középiskolásokat hívunk meg a bára.
Mit mondtál a beszédedben? Miért te nyertél szerinted? Tehát ígértél valamit, vagy te szimpatikus volt a kiállásod? Mi lehet a titok?
Igazából az, hogy szerintem én a beszédemben arra a problémára hívtam fel a figyelmet, ami a legnagyobb gond most jelenleg a diák önkormányzatban, ez pedig az, hogy sokan nem ismerik a Miskolc városi diák önkormányzatot, nem tudják, hogy ki a diákpolgármester, és ez annak köszönhető, hogy ugye a social médián nem volt annyira aktív az előző diákváros vezetés, és mi ezen dolgozunk, hogy ezt fel tudjuk pörgetni, és hogy minél több diáktársunkhoz eljuthassunk.
Országosan minden városban, vagy legalábbis a nagyobb városokban van diák önkormányzat?
Én úgy tudom, hogy igen, tehát a vármegyeszékhelyeken általában mindig van, de például Kazincbarcikán is van diák önkormányzat, ha jól tudom. Szóval azért ez egy országosan ismert dolog, így a diák önkormányzati rendszer.
Mennyire tudtok és hogyan tudtok lobbizni az önkormányzatnál a diákok érdekében?
Ugye elsősorban Zoli és az ifjúsági referens a Városházának az, akivel minden nap tartjuk a kapcsolatot, és elsősorban velük egyeztetünk, hogy mit és hogyan kéne felsőbb szinteken intézni, viszont nagyon sokszor tudok beszélni az alpolgármesterünkkel, ugye Matiscsák Évával, szóval igazából nagyon közvetlen a viszony így a Városháza és a Midök között.
Később is érdekelt titeket a politikai pálya? Tehát, hogy látjátok a jövőt?
Igen, határozottan, tehát szerintem ez nagyon jó, hogy ugye én lehettem a diákpolgármester, hisz így már ebben a korban is tudok tapasztalatokat gyűjteni, amit később tovább tudok majd vinni.
Az én szempontomból engem annyira nem. Engem nem kifejezetten mozgat meg a politikai világ, úgyhogy én nem ilyen irányba szeretnék tovább menni. Persze elgondolkodtam rajta, de azt láttam jónak, hogy talán ez nem nekem való.
De az érdekképviselés.
A programszervezés az minél inkább, és úgy gondoltam, hogy akkor az érdekképviselet az talán ilyen szempontból jó lehet.
Mi az, amit szeretnétek megvalósítani már ez alatt a bő egy év alatt? Már ennyi van hátra a mandátumból. Mi az, hogyha megtörténik, akkor azt mondjátok, hogy na, megcsináltuk, amit megszerettünk volna.
Én nagyon örülnék neki, hogyha összetudnánk hozni először is egy belföldi találkozót, így a többi diákpolgármesterrel, és másodszorban pedig nagyon örülnék, hogyha egy nemzetközi találkozót is összetudnánk hozni. Ugye Miskolcnak rengeteg testvérvárosa van, például Selmecbánya, Kassa, Osztráva, és ezeken a településeken is általában van valamilyen jellegű diák önkormányzat, és én nagyon szívesen találkoznék velük is, akár ott az ő városukba, akár itt Miskolcon. Én ennek nagyon örülnék, ha ezt össze tudnánk hozni.
Akkor az én célom és egyben motivációm is, amiért jelentkeztem, az az volt, hogy én a diákságon azt vettem észre, főként így az iskolámból is akár, mert ugye velük tudom közvetlenül tartani a kapcsolatot, hogy nagyon túlterheltek és stresszben élők a mai diákok, és pontosan ezért az én célom, mint a programszervező, az az, hogy olyan programokat találjunk ki, amikkel ténylegesen ki tudnak kapcsolódni, és ne tehernek vegyék, amire kötelező eljönni.
Melyek a még égető problémák a korosztályotokban szerinted? Tehát amivel foglalkozni kéne nem csak a diák önkormányzatnak, hanem a nagyobb politikának is. Mik azok a pontok, ahol jó lenne beavatkozni?
Szerintem az egyik legnagyobb probléma az az, hogy nagyon sokan elszigetelődnek a diáktársaiktól, és ezt most úgy kell érteni, hogy mondjuk ugye általános iskolából mennek tovább a diákok középiskolába, és sokan ugye egy osztályból mennek át a másikba, és így ilyen csoportok alakulnak ki osztályokon belül, ami szerintem nem feltétlen jó, mert általában az ilyen csoportok nem nagyon kommunikálnak így a másik csoport tagjaival, és így egy osztályon belül is lehetnek akár ilyen eltérő csoportok, akik nem nagyon beszélnek egymással, és ez szerintem nem jó, hisz egy osztálynak pont az a lényege, hogy egy közösségként működjön, és igazából szerintem ezért nagyjából tudunk is tenni, hisz a közösségi programjainkon tudnak beszélni egymással ezek az osztálytársak, barátok, diákok, és így remélhetőleg egy sokkal jobb városi szintű közösséget tudunk majd létrehozni.
Mekkora a diák önkormányzat, tehát hány képviselő van?
Az elnökségben vagyunk hatan, ugye én a diákpolgármester, a programszervező, a HR, PR elnökségi tag, és van egy elnökünk és egy alelnökünk is. És ezen kívül ugye minden iskola tud majd képviselőket küldeni, akár a közgyűlésre, vagy akár más programokra is.
A városi kérdések és önkormányzatot követitek? Tehát a városi önkormányzati munkát tudjátok
Persze.
követni? Igen?
Igen.
Mik a legfontosabb aktualitások? Így a hallgatóknak számoljunk be, hogy legutóbb milyen témákról volt szó, miről beszéltek a városatyák?
Hát a Kocsonya Fesztivál ugye az most nagyon aktuális. Ugye most a hétvégén péntek, szombat, vasárnap kerül megrendezésre. Az most itt a legnagyobb aktualitás, hisz ez a város egyik, hanem a legnagyobb programja, ami nem csak országos, hanem nemzetközi hírrel is rendelkezik.
Kimentek ilyenkor a rendezvényre, akár diák önkormányzatként is, vagy csak magánemberként?
Igen, kint leszünk, így az egész városi diák önkormányzat a Civil utcán lesz majd a bódénk, és majd ott tudunk találkozni akár diáktársainkkal, akár másokkal is.
Indulhatsz újra a jövőre?
Igen.
Igen, tehát van, aki folyamatosan, akár több ciklusban is diákpolgármester? Ha jól csinálja, ugye?
Talán még nem volt ilyen a diák önkormányzat történelmében, hogy újraindult volna egy diákpolgármester, viszont lesz rá lehetőségem. Szóval...
Tervezed is?
Egyenlőre igen.
Igen, erre még nem volt példa, az én tudomásom szerint sem, de most egy teljesen új SMS-ünk lett, ami eddig körülbelül volt egylapos SMS-e a diák önkormányzatnak, most egy 8 oldalas, ami nagyon szabályszerű és nagyon pontos, és ebben több dolog is módosításra került, többek között egyébként az is benne van, hogy újraindulhat az elnökségért a polgármester, úgyhogy Benedek több ciklust is áthidalhat, hogyha úgy gondolja.
Hol lehet még többet megtudni a témáról?
Hát most ugye Szilágyi Zóra Lili a PR-osunk, és ő vezeti a közösségi médiai oldalainkat, többek között az Instagramot, a TikTokot és a Facebookot, úgyhogy ott próbálunk minél többet posztolni és bemutatni, hogy mi is a mi munkánk és feladatunk.
Szombati Benedek, Varga Aléna és Raymond Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat és itt voltatok. Köszi szépen és sok sikert kívánok a munkátokhoz.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Február 13-án pénteken lesz az idei Formint február a Miskolci Városháza dísztermében. Erről készült összeállításunk következik, melynek elején Csöbör Katalin országgyűlési képviselőt idézzük.
Ugye ez a Formint február Miskolc is bizonyítja, ugye ez egy olyan hagyomány, ami ugye mutatja az élő borkultúrát és értékteremtő is egyben, és ez közösségeket is hoz össze. Most ugye, ha jól tudom, február 13-án pénteken itt a Városháza dísztermében lesz majd megrendezve az idei Furmint február Miskolc, és 4 borvidékről érkeznek majd a minőségi borok, 40 pincészetből, majdnem 200 bort kóstolhatunk meg, sétáló-kóstoló formában, és ennek a rendezvénynek vagy eseménynek a célja tulajdonképpen mindig ugyanaz, népszerűsítsük a magyar borokat. Nekünk a legfontosabb a hegyaljai bor. Miskolcon nincsenek szőlőink, tehát de büszkék vagyunk a tokai, illetve a mádi és a hegyalján termelt borokra, így a furmintra is, és nekünk azt is népszerűsíteni kell, hiszen a világba szerte viszik hegyalja és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye jó hírét, így Miskolcot is erősíti ez a rendezvény. És érkeznek még ugye Mátrából, Somlóról, Egerből is borok, és hát az is nagyon jó, hogy ezek a borászatok pedig találkoznak itt egymással. Tehát nem csak a borászatok, tehát a nagy borbirtokok, hanem a kisebb borászatok is, és a termelő és a fogyasztó is találkozik egymással. És ez mind kicsit erősítés megmutatja, hogy mennyire fontos a jó bor, mert ha bor van, minden van, ezt is szoktuk olvasni, de nagyapám azt mondta mindig, hogy mert ti isszátok azt a rideg sört, nem hideg, rideg sört, pedig az altat, a bor pedig ihletet ad. Úgyhogy kicsit ilyen szemlélettel is kéne nézni, lehet, hogy ezt minden éven el is mondom, de ezt nem felejtem el. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy vegyen részt ezen a Furmint február Miskolc borkóstolón. Február 13-a a díszteremben találkozzunk itt. Köszönöm szépen!
Az elmúlt percekben Csöbör Katalin országgyűlési képviselőt idéztük. Sándor Zsolt borász, a Furmint február miskolci megálmodója beszél.
Közel 40 pincészet lesz jelen, és úgy, ahogy Katalin említette, tulajdonképpen már tavalyi évhez hasonlóan most is más borvidékekről is megjelennek itt pincészetek. A budapesti országos rendezvény kiindulásából adódólag mi is elkezdtünk más borvidékek irányába nyitni, és nagyon komoly érdeklődés volt most is Somlóról, 4 borászat jelezte, hogy jelen lesz. Ugye itt az igazán izgalmas egy olyan felfedező túra egy-egy borkedvelő részére, akik hát ugye egy időben tulajdonképpen sétálva, kóstolva egyik borászattól a másik borászatig megismerheti magát a borok stílusát, a karakterét, ahogy ezt megálmodta a borász, és mivel különböző tájegységekről jönnek, ugye Somlóra elsősorban ugye a bazalt jellemző, tehát ilyen bazaltos bor után kóstolni egy egri tufás területről származót, majd Mátrából elsősorban ugye az andezit jellemző, tehát a különböző talaji adottságnak a megnyilvánulása egyik pohár után a másikben, ez rendkívül izgalmas, ezek a bor kedvelő számára ez egy kánoán lesz, úgyhogy, de hát azok is, akik csak úgymond most kezdik a borkóstolást, tehát inkább az édesebb irányból indulnak, ők is megtalálják ugyanúgy a számításukat, úgyhogy itt tényleg a száraz pezsgőtől kezdve egészen az aszúig, az édesborig minden borstílus megtalálható, úgyhogy igyekszünk egy olyan széles palettával megjelenni itt, aminek valószínűleg mindenki megtalálja benne a saját kedvenc borát.
Az elmúlt percekben Sándor Zsolt borászt, a Furmint február miskolci megálmodóját hallották. A folytatásban Hollósi András, Miskolc város alpolgármestere beszél.
Nagy örömű számunkra, hogy a borászatok mutatkoznak be itt a térségből, és hát Miskolc számára azért fontos, hogy olyan események gazdagítsák a miskolciaknak a mindennapjait, ami egy kuriózum. És hát azért hála Istennek, hogyha mondjuk szőlészeti vagy borászati szempontból kellene megvizsgálni Miskolcot, akkor azt hiszem, hogy egy teli találat lehetne, hogyha minden adottságunk megvan ahhoz. Itt van egy avas hegyünk, egy domboldal, egy hegyoldal, ami egy vulkanikus kúpa belváros szívében, 800-900 pincével. Hát sajnos a iparosítás miatt azok a szőlő, dűlők, azok már eltűntek, ami megadta a lehetőséget Miskolcnak is, hogy bekapcsolódjon a borkultúrába, de azért sikerült újraéleszteni, és külön gratulálok és köszönöm Sándor Zsoltnak azt a hosszú éveken tartó szervezési munkát, aminek köszönhetően egy igazi lokálpatrióta borászt ismerhettek meg Miskolcról is, a város hírnevét te is a boraiddal és a munkásságoddal tovább viszed, és ezt köszönöm szépen a Fortune február nevében, és azt hiszem, hogy minden miskolci számára ez elmondható. És valóban így van, minden miskolci szeretettel látunk, nagyon sok esemény van mostanság, hála Isten van egy sikeres Kocsonya fesztiválunk, és bizony-bizony van egy sikeres Fortune februárunk, persze nem csak ez az egyedüli boros rendezvény, úgymond a szabad azt mondanom Miskolcon, hiszen a borangolástól kezdve számos olyan esemény gazdagítja a tárházat, a miskolci borkultúrának, ha szabad így fogalmaznom, vagy borkultúrát felélesztő csoportjához, ami egyedülálló és példátlan, és valóban így van most is, ahogy elhangzott, hogy a közel 40 pincészet lesz itt. Én azt hiszem, hogy a találkozások azok nagyon-nagyon fontosak, ebben a nehéz terhelt világunkban a baráti jó szónál szerintem nincs jobb, és hogyha ezt egy jó pohár bor társaságában és jó baráti társaságban tudjuk elfogyasztani, akkor szerintem ez a legfontosabb. Úgyhogy én kívánok ehhez az alkalomhoz is természetesen személyemmel is erősítem ezt az eseményt, és valóban nagyon finom borok vannak, és biztos vagyok benne, hogy még finomabbakat tudunk majd kóstolni. Kívánok ehhez a munkához, ehhez a nagyszerű eseményhez sok sikert, erőt, egészséget, és nagy tisztelettel és szeretettel várunk minden miskolcit.
Az elmúlt percekben Hollósi Andrást, Miskolcváros alpolgármesterét hallották. Szalgári Éva, a Superszum alapítvány képviselője is ott volt a sajtótájékoztatón, most őt idézzük.
Gondolom a Superszum alapítványt itt Miskolcon már nem igazán kell bemutatni, nagyon sokrétűen van az alapítvány jelen a város életében. Mindig vannak kitűzött nagyobb projektek is, illetve hát az alaptevékenység az alapítványnak az, hogy a kisgyermekes, hátrányos helyzetű családokat segítse. Tavalyi évben sikerült bővíteni egyébként itt az alapítványnak a raktárát Miskolcváros önkormányzatának köszönhetően, úgyhogy rengeteg adomány érkezik az alapítványhoz, és ami most a legnagyobb kihívás számunkra a maga a logisztika, tehát eljuttatni ezeket az adományokat a megfelelő helyekre, illetve az elmúlt hónapokban több miskolci étterem is jelentkezett az alapítványnál, hogy a menüből maradék ételeket is felajánlották az alapítvány számára, hogy juttassa el a megfelelő helyekre, és most a legfontosabb, amire a gyűjtést szervezünk erre az évben, az egy gépjárműnek a beszerzése. Tavaly évben az egyik miskolci autószalon biztosított 6 hónapon keresztül egy kis furgont, viszont lejárt az együttműködés, így a furgon értékesítésre került, úgyhogy most az idei célunk ez, hogy előrébb tudjunk lépni ahhoz, hogy egy gépjárművet be tudjunk majd szerezni. Úgyhogy az itteni rendezvényen való bevétel is ezt a célt fogja elsősorban szolgálni.
Az elmúlt percekben Szalgári Évát, a Superszum közhasznú alapítvány önkéntesét hallották. Most zenélünk egy kicsit, utána beszélgetünk is néhány résztvevővel. Márton Péterrel, a Tokaj Ártvány tulajdonosával beszélgetek, mivel is készülnek. Hamarosan egy nagyszabású rendezvény lesz.
Hát most már szerencsére mi sem először veszünk részt ezen a rendezvényen. Természetesen próbálunk olyan új borokkal és meglepetéssel szolgálni a vendégek számára, amit tavaly nem kóstolhattak. Ez az évjáratok változásán túl azt is jelenti, hogy előrukkulunk egy olyan pezsgővel, amit most készítettünk először. Ennek az az érdekessége, hogy a furmint Pinot Noirral van házasítva, és így készítettük a pezsgőnket, a 23-as évjáratú pezsgők, az gyakorlatilag itt fog debütálni.
Mit érdemes tudnunk a furmintról magáról?
Hát a furmint ugye Tokaj hegyalja a legnépszerűbb szőlőfajtája, ugye a legismertebb szőlőfajta talán, és hát annak ellenére, hogy egy véleményünk szerint egy megosztó szőlőfajta, ezek a rendezvények is alkalmasak arra, hogy még népszerűbbek legyenek az ebből készült borok.
Milyen volt a tavalyi szüret?
A szüret az egészen kiváló volt, minőségben mindenképpen. Sajnos nekünk a területeink egy részét a fagy az elvitte, de a minőségben egészen kiváló évjáratra számítunk. Hoztunk is ide is már 25-ös bort, a sárga muskotájunk az már, mire ide érkezünk, a furmint februárra le lesz palackozva. A többi 25-ös évjárat még nem került palackba.
Miért is jó ez a furmint február ön szerint?
Hát nyilván leginkább azért, mert a borászatok, úgyis, mint mi is, ugye mi táján vagyunk, és mi ugye Tokaj Ártványként nevünkben is benne van, hogy mi úgy szeretnénk a borainkat és az ott lévő éttermünket, szállodáinkat népszerűsíteni, hogy mindent a kortárs művészettel összekötünk, és ezeket az újdonságokat, ezeket a megújuló lehetőségeket, program lehetőségeket is alkalmunk van ilyenkor a Tokaj hegyaljához szerintem szervesen kapcsolódó Miskolcnak is bemutatni, és ezáltal is reményeink szerint a Miskolc és Tokaj hegyalja közötti turisztikai kapcsolatot erősíteni vagy bővíteni.
Elég általános a kérdés, de hogy vannak a borászok?
A borászok mindig próbálják azt az arcukat mutatni, hogy jól vannak, de természetesen a borász szakma most keresi azokat a lehetőségeket, és minden olyan lehetőséget megragadt, mint például ez a rendezvény is, hogy bemutassa magát, hiszen sem a piaci viszonyok, sem a különböző természeti dolgok nem kedveznek. Itt van ez az aranyszínű bogár, amelyik itt most borzolja a kedélyeket. Az ezzel való küzdelemre készülünk fel tavaszra, mert állítólag akkor lesz ennek a feljövetele. De hát a borászoknak mindig a vidám arcukat kell mutatnia, mert egyébként akkor a kedves vendégek mitől lennének vidámak, hogyha a borászok szomorúak lennének.
Hol tudhatunk meg még többet önökről?
Hát táján van ugye a Barka Galéria Hotel, ami most már teljesen megújult formában. A hotelben neves kortárs művészek egyedi szobát rendeztek be. Nagyon komoly művészek, Felugosi Lacától kezdve, Dr. Máriáson keresztül a világhírű tudósig, Barabási Albert Lászlóig. Az éttermünk is megújult, ott táján, a Barka Hotelnek az étterme. Ezen kívül egy pezsgőházzal fogunk áprilisban debütálni, egy saját pezsgőüzemet építettünk, fejlesztettünk. További komoly beruházásokkal foglalkozunk, és hát reményeink szerint a tavaly elkezdett dűlőparti, a Tokaji Piknik keretében szervezett dűlőpartik ott a tájai vároldal dűlőben, ahol tavaly Rakonca Imre, Nigel Stately, DJ, illetve karamell koncerteket rendeztünk. Ezek a koncertek idén is meglesznek, nem pontosan ugyanezekkel a fellépőkkel, de ezt a rendezvény sorozatot szeretnénk bővíteni, és mint ahogy tavaly is, koncertenként körülbelül 1000 fő részvételével nagyon nagy sikerű dűlős partikat, dűlős rendezvényeket szerveztünk. Ezt szeretnénk még fényezni és egy kicsit tökéletesíteni.
Mit vár az idei évtől ezen túl?
Hát a 2026-os évtől mindenképpen azt szeretnénk, hogy táján ezekkel a fejlesztésekkel nem csak az építkezéseket fejezzük be, hanem üzembe is helyezzük ezeket a fejlesztéseinket. Egy pékséget is fejlesztettünk, ezt elfelejtettem mondani például, és reményeink szerint ezáltal táját még erőteljesebben is a Tokaj-hegyalja a térképre tudjuk helyezni, ami egyébként táját sokkal nagyobb szerepre érdemesíti a múltja, a tradíciói, és reméljük, hogy ezt a tradíciót mi egy új köntösben, ebben a kortárs művészeti köntösben megújulva tudjuk a kedves látogatóknak megmutatni.
Márton Péter, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Sándor Zsolt Borásszal, a Formint február miskolci megálmodójával beszélgetek. Mikor jött az ötlet? 7 éves a rendezvény?
8 éves már a rendezvény, ez a 8. év. Hát nem számoljuk a Covid idő alatt, ugye tulajdonképpen fogalmazunk úgy, hogy beszüntetett társas megjelenést, hogy ez a 8. év, amióta szervezzük. Én azt mondom egyébként, hogy minden évben tudunk egy icipicikét azon a bizonyos potméteren finomítani, és ez az év is pont erről fog szólni, hogy a tavalyi évben nagy lépést tettünk a más borvidékeknek a megjelenésével, és ezt tudjuk tovább finomítani, illetve hát még egy fontos dolog van, ami az elmúlt 10-12 évben kezdődött el Tokaj-hegyalján elsősorban, az a Furmin-nak a klón szelekciója. És ez a klón szelekció az egyik legizgalmasabb történet, ugyanis maga a klón szelekció teszi lehetővé, hogy minden évben adott esetben abból a típusú klónval egy jó szárazbort tudjon készíteni a borász, és ugyanabban az évben egy másik klónból pedig egy jó édesbort. Teljesen más a növekedése, teljesen más az érési folyamata, és ebből adódólag ezeknek a specializálódási folyamatának vagyunk a most elérkeztünk oda, hogy ez most a legideálisabb időpont 10-12 év után, hogy ezeket felülvizsgálják és összesítsék. És most itt sok olyan bor lesz egyébként, ami már ezeknek a klónszelekcióknak a megálmodása utáni kóstolható tételeiben jelenik meg.
Mit is jelent az, hogy klónszelekció?
Tulajdonképpen a Furminnak számtalan olyan klónja van, ami részben úgy tudott klónként megjelenni, hogy a természet lágyölén lett egy másik klón, vagy magról szaporították. Ez szőlészeti úgynevezett ampelográfiai történet, tehát ez egy külön tudomány ág igazából, de a legfontosabb része az, hogy külön tudják választani, más klón kell egy száraz fehérborhoz, és más klón egy édesborhoz. És ezeknek a specializálódás, ezeknek a kiválasztása a legfontosabb folyamat. Ez egy elég komoly kutató munka, tehát ettől többet valószínűleg a kutatóintézetben tudnának mondani, de jó magam is egyébként ettől az évtől már fogok rendelkezni néhány ilyen oltvánnyal is, és néhány ilyen átoltott tőkével is, és elsősorban száraz alapanyaggal. Elképzelhető, hogy a következő furmint februárra már, ha nem is a következőn, de a lekövetkezőn a BÜK is fogja képviseltetni magát egy jó furminttal.
Ennek a rendezvénynek nem csak az a célja, hogy bemutatkozzanak a Tokaj-hegyaljai és Miskolc környéki borászok, borászatok, hanem jótékonysági célja is van évről évre.
Hagyományokhoz híven mi is ebbe az évbe is választottunk egy olyan a Superszum alapítványt, akinek tulajdonképpen egyfajta népszerűséget szeretnénk itt a furmint február keretei között megadni. Vannak kisebb és nagyobb céljaik is, amihez szeretnénk hozzájárulni, hanem mással legalább azzal, hogy közvetítjük hozzájuk azokat az embereket, cégeket, akik hát úgymond tudják segíteni az alapítványt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt percekben Sándor Zsolt borásszal, a furmint február miskolci megálmodójával beszélgettünk.
Én Szalgáriba vagyok, a Superszum alapítvány egyik önkéntese.
Mint hallhattuk a sajtótájékoztatón, egy autóra lenne szükség, és mekkora és milyen típusú autó szükséges a munkájukhoz? Szeretettel köszöntöm.
Leginkább egy 3,5 tonna alatti, mivel amit biojogosítvánnyal egyébként lehet vezetni, hogy az önkéntesek tudják ezt vezetni, és a cél az lenne, hogy az adományokat el tudjuk A-ból B-be szállítani, mert nagyon sok vidéki kisebbségi önkormányzatot is támogat az alapítvány, és nekik nem igazán a lehetőségük eljönni és elvigyék. Tehát a felajánlás van, adomány van, csak az eljuttatásával van némi nehézség, és ebben szeretnénk előrébb lépni.
Meséljen arról, hogy mivel is foglalkozik a Superszum alapítvány, miért jött létre?
A Superszum alapítvány 2020-ban jött létre, 3 édesanyának az ötletéből, kifejezetten kis hátrányos helyzetű kisgyermekes családoknak a megsegítésére. Az évek során nagyon sok mindent sikerült már felépíteniük. Rendszeresen van évente legalább egy alkalommal egy jótékonysági futás, ami mindig egy konkrét célköri, eddig leginkább egy-egy beteg gyermeknek a gyógykezelésére jöttek ezek létre, illetve tavaly évben itt a Velkei László gyermekegészségügyi központunk a hematológiai osztályának volt szüksége 2 berendezésre, amelynek sikeres volt a gyűjtése. A berendezések már beszerzés alatt vannak, úgyhogy hamarosan lezárul majd ez a projekt is. És nagyon sok társalapítványa is van, illetve több alapítvány is támogatja a Superszum alapítványt különféle adományokkal. Ezek elsősorban gyermek és felnőtt ruházatok, illetve mindenféle kisgyermekekhez kapcsolódó tárgyak, tehát babakocsi, kiságy, kád, minden, ami a babák körül szükséges, hogy ezekkel próbáljon. Ezeket gyűjti az alapítvány, és juttatja el a megfelelő családokhoz.
Miért vállal önkéntes munkát? Miért pont a Superszum alapítványnál?
Ez egy teljesen véletlen. Egyébként én civilben weboldal készítéssel foglalkozom, illetve online marketinggel foglalkozom, és szükségük volt egy emberre, akik kezeli egyébként az alapítványnak. Egyrészt egy weboldalt készít, illetve a már meglévő közösségi média oldalakat kezelje, és így kerültünk mi egy teljesen véletlen során kapcsolatban, és mondtam is, hogy egy ilyen cél mellé én ezért nem kérek semmit, hanem elkészítettük a weboldalt, illetve magát a már meglévő oldalnak az üzemeltetését besegítettem bele, és így ennek kapcsán is szépen belefolytam a napi munkákba. Leginkább ezen a részen, mert én azért főállásban ezzel foglalkozom, de a szabadidőmben, illetve hogyha éppen aktualitás van, akkor ott rendelkezésre állok és segítek a posztolással, a posztok megírásával, amivel tudom, támogatom én is az alapítvány munkáját.
Van szükség önkéntes munkára még? Tehát jelentkezhetnek a hallgatóink is, ha kedvet kapnak?
Természetesen nagyon sokféle dologban lehet még segíteni. Leginkább az adományraktár körül vannak a legtöbb teendők, illetve hát ott gyakorlatilag a hét minden napján van valamilyen adományátvitelek, adományszortírozás eljuttatása. Az adományraktárban van ugyan egy delegált nyitvatartási idő, amikor mehetnek, de azon felül is van bőven munka, úgyhogy várjuk az olyan embereket, akár aki csak heti egy-két órát tud besegíteni, vagy csak alkalmanként tud, őket is nagyon szívesen várjuk önkéntes munkára.
Mondjuk elérhetőségeket.
Superszum.hu a weboldal, illetve Superszum Közhasznú Alapítvány néven a Facebook oldalunkat megtalálják, ott is fent van telefonszám, e-mail cím, minden elérhetőség.
Az elmúlt percekben Szalgeri Évával, a Superszum Közhasznú Alapítvány önkéntesével beszélgettem. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Miskolci Diák Önkormányzat munkáját ismerhették meg, majd meghívtuk Önöket a Furmint februárra, ami február 13-án lesz a Miskolci Városháza dísztermében, és jótékonysági célja a Superszum Közhasznú Alapítvány megsegítése. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!